Matthew Henry ige magyarázata János evangéliuma első rész 14-18-ig teredő versekhez. 14. vers. És az ige testé lett, és lakozék mi közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Az ige testé lett. Ez az igevers Krisztus testé lételét sokkal világosabban kifejezi, mint az előbb elmondottak. Az ige az ő isteni jelenléte által folyton a világban volt, és az ő profitái által sokszor eljött már az övéihez, de most, hogy az idők teljessége eljött, ki lett bocsátva másféleképpen. Asszonytól lett, Galácia 4.4. Isten megjelent testben, Szent Jób hite és reménye szerint, testemben látom meg az Istent. Jób 19.26, angol fordítás. Figyeljük meg itt Krisztus emberi természetét, mellyel az ige be volt fátyolozva. És ez kétféleképpen van kifejezve. 1. Az ige testé lett, mivel a gyermekek, kik Isten fiaivá kellett legyenek, testből és vérből valók, ő is hasonlóképpen részeseivé lett ezeknek. A szociálisok bár vallják, hogy hiszik, hogy Krisztus Isten és ember, de azt mondják, hogy ember volt és Istenné lett. Miként Mózes, 2 Mózes 7.1. Teljesen ellentétben János itteni tanításával, aki azt mondja, görög szavak, Isten volt, de, görög szó, testé lett. Vesd össze ezzel az első verset. Ez nem csak azt jelzi, hogy valóban és igazán ember volt, hanem hogy alávetette magát az emberi természet gyengeségeinek és nyomorúságainak. Testé lett az ember alantasabb, alsóbrendű részévé. A test az ember gyengeségéről tanúskodik, és ő erőtlenségben feszítetett meg. 2 Korintus 13.4. A test az ember mulandóságáról és haláláról beszél, Zsoltár 78.39, és Krisztus megöletett test szerint, 1 Péter 3.18. Sőt, a test az embert bűnnel szennyezve mutatja be, 1 Mózes 6.3, és Krisztus, noha tökéletesen szent és ártatlan volt, mégis bűn testének hasonlatosságában jelent meg, Róma 8.3. és bűnné lett értünk. 2 Korintus 5.21. Amikor Ádám vétkezett, Isten azt mondta neki, por vagy te. Nem csak azért, mert porból formáltatott, hanem mivel a bűn által a porba merült, elmerült. Bukása lényegében, görög szavak, mindenestül testté tette őt, földivé. Ezért ő, ki átokká kellett legyen értünk, testé lett, s károsztatta a bűnt a testben. Róma 8.3. Csodált hát-e nagy titkot, hogy az örök ige testé kellett legyen, amikor ilyen rossz hírben állt a test? Hogy ő, aki mindeneket teremtett, aki által lettek mindenek, maga testé kellett legyen a legalábbvalóbb dologgá, s alá kellett vesse magát annak, amitől a legtávolabb állt. A hang, mely az evangéliumot bevezette, így kiáltott, minden test fű, és a Jás 46. vers. Azért, hogy a megváltó szeretetét még csodálatra méltóbbá tegye, aki, hogy minket megváltson és megmentsen, testé lett, s elhervadt, mint a fű. De Urunk beszéde, igéje, aki testé lett, örökké megmarad. Amikor testé lett, nem szűnt meg Isten igéje lenni. Ebben látjuk tehát Krisztus emberi természetét kifejezve először, hogy az ige testé lett. Másodszor pedig abban, hogy lakozott közöttünk, itt az alsó világban. Azzal, hogy magára vette az emberi természetet, magát a többi emberek helyébe és helyzetébe tette. Az ige megtehette volna, hogy testé legyen, s az angyalok közt lakozzon. De a miénkhez hasonló testet vévén magára, ebbe eljött, és a mi világunkban tartózkodott. közöttünk lakozott, földi férgek között. Köztünk, bár neki nem volt erre szüksége. Köztünk, bár semmit sem nyert ő ezáltal. Köztünk, kik romlottak és elesettek voltunk, és elpártoltunk Istentől. Az Úr igéje eljött, és a lázadók közt lakozott. Zsoltár 68:18. Ő, aki az angyalok közt lakott, ama kiválóan nemes és tiszta lények közt, eljött és lakozott mi közöttünk, kik viperák fajzatai vagyunk, bűnösök. Ami sokkal megalázóbb volt számára, mint Dávidnak Mések és Kédár sátraiban lakozni, vagy Ezékielnek skorpiók közt lakni, vagy a pergámumi gyülekezetnek ott lakozni, ahol a sátán királyi széke van. Amikor a felső világra nézünk, a lelkek világára, mély hitványnak és megvetendőnek tűnik-e test, melyet magunkkal hordozunk? És ez a világ, melyben osztályrészt kaptunk. És mi nehéz egy Istenről elmékedő léleknek megbékélni ezzel. De az, hogy az örök ige testé lett, testbe öltözött, mint mi, s akár csak mi e világban lakozott, ez dicsőséget helyez mindkettőbe, s készé kell tegyen bennünket, hogy a testben megmaradjunk mindaddig, amíg Isten itt valami munkát ad nekünk. Mert Krisztus itt lakozott, ez alantas világban, bármilyen gonosz is ez, mindaddig, amíg el nem végezte mindazt, amit az Atya rábízott. János 17:4. A zsidók közt lakozott, hogy az írás beteljesedjék, lakozik a sém sátraiban. 1 Mózes 9:27, és lásd Zakariás 2:10. Bár a zsidók nem voltak kedvesek iránta, ő továbbra is köztük lakozott. S bár, amint a régi írók beszélik, Abgarus, Edessa királya meghívta őt, hogy köztük lakjék, és jobb bánásmódot ajánlott fel neki, mégsem ment el más országba, más néphez. Köztünk lakozott. A világban volt, de nem átutazó vendégként, ki csak egy éjjel időzik itt, hanem köztünk lakozott, hosszú ideig. Az eredeti szó jelentős, görög szavak. Köztünk sátorozott. Úgy lakozott, mint sátorban. Ami kifejezésre juttatja először, hogy nagyon szerény körülmények között élt, mint hogy a pásztorok, kik sátorban laknak, nem palotában lakott köztünk, hanem sátorban, mert nem volt fejét hova lehajtania, s helyről helyre ment. Másodszor ez jelzi, hogy az ő itteni tartózkodása egy hadviselési tartózkodás volt. A katonák sátorban laknak. Ő már régen hadat üzent a kígyó magvának, s most a harcmezőre lép személyesen, kitűzi zászlaját, felveri sátrát, hogy kivívja a győzelmet. Harmadszor jelzi azt is, hogy köztünk való tartózkodása nem lesz állandó. Sátorban lakik itt, nem úgy, mint otthon. A pátriárkák sátrakban lakván vallást tettek arról, hogy idegenek is vándorok-e földön, és egy jobb hazát kerestek. És így tett Krisztus is, példát hagyva nekünk. Zsidók 13:13-14. Negyedszer kifejeződésre jut, hogy amiképpen régen Isten a Mózes által készített sátorban lakozott, a figyláda felett, a kérubok között, úgy most Krisztus emberi természetben lakozik. Ez képezi most az igazi szent helyet, Isten különleges jelenlétének szimbólumát. És Istenhez való minden folyamodásunk Krisztuson keresztül kell történjék, s tőle kell fogadjuk az isteni tanításokat. Szóltunk tehát Krisztus emberi természetéről, melyel az ige be volt fátyolozva. De vegyük észre isteni dicsőségének sugarait, melyek előtörtek a test függönye mögül. Láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, ki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. A nap akkor is a fényforrása, ha felhő borul rá, és elsötétül. így Krisztus is az Atya dicsőségének fénye volt akkor is, amikor köztünk lakozott ez alsó világban. És bármennyire lenézően vélekedtek is a zsidók felőle, voltak, akik keresztül láttak a függönyön. Figyeljük meg, kik voltak az ő dicsőségének tanúi. Mi, mondja az apostol, az ő tanítványa és követői, kik vele meghitten és családiasan együtt éltünk, beszélgettünk. Mi, akik között lakozott. Más emberek felfedezik gyengeségeit azoknak, akikkel huzamosabb ideig együtt élnek. De ez nem így volt Krisztussal. Akik legközelebb álltak hozzá, leginkább látták az ő dicsőségét. Amint történt az ő tanításával, hogy a tanítványok ismerték annak titkait, míg másoknak példázatok leple alatt közöltettek, úgy volt az ő személyével is. Ők látták az ő istenségének dicsőségét, míg mások csak az ő emberi természetének fájtlát látták. Ezek a tanúk megfelelő teljes számmal voltak, 12-en, egy egész zsűri bizottság, egyenes és becsületes emberek, kik távol álltak attól, hogy csalással rászedjenek, vagy becsapjanak másokat. Figyeljük meg, milyen bizonyosságuk volt felőle. Azt mondja, láttuk, látták. Nem másodkézből, mások közléséből vették bizonyságaikat, hanem ők maguk szemtanúi voltak azon tényeknek, melyekre tanúságukat építették, hogy ő volt az élő Isten fia. Mi láttuk ezt? Láttuk. Ez a kifejezés egy ráfüggesztett, hosszas tekintetet jelöl, mely lehetőséget adott nekik alapos információt szerezniük. Ugyanaz az apostol így fejezi ki ezt máshol, levelében. Amit szemeinkkel láttunk, amit szemléltünk. 1 János 1:1. Figyeljük meg, miben állt ez a dicsőség, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét. A testélet ige olyan jellegű volt, amilyen illett az Isten egyszülött fiához, és nem lehetett másnak a dicsősége. Jegyezzük meg először, Jézus Krisztus az Atya egyszülöttje. A hívők is Isten gyermekei, a fiúvá fogadtatás különleges kiváltsága és az újjászületés kegyelmi áldása által. Bizonyos értelemben isteni természetnek részessei, görög szó, 2 Péter 1:4, és az ő képét és hasonlatosságát, áldott közölhető tulajdonságait hordozzák magukban. De Krisztus egy lényegű, homoszios, görög szó, az Atyával. Az ő valóságának képmása, és Isten fia, örök fogantatás révén. Az angyalok is Isten fiai, de mégsem mondta soha egyiknek sem közülük, én fiam vagy te, ma nemzettelek téged, zsidók együtt. Másodszor nyilván megbizonyítatott Isten egyszülöttjének lenni, azáltal, ami dicsőségéből látható volt, miközben köztünk lakozott. Noha szolgai formában volt, külső körülményeit illetően, mégis alakja olyan volt, mint a ma 4. a tüzes kemencében, mint Isten fiái. Isten dicsősége ragyogott tanításának szentségében és mennyei jellegében, csodatételeiben, melyek sokakból kiváltották az elismerést, hogy bizony Isten fia. Megnyilvánult egész magaviseletének tisztaságában, jóságában és áldott voltában. Isten dicsőségét az ő jósága képezi, s ő széllyel járt jót vévén. Úgy szólt és úgy cselekedett minden dologban, mint a megtestesült istenség. Az evangélista talán különösen a megdicsőrés hegyén kinyilvánított dicsőségre utalt itt, amelynek ő szemtanúja volt, lásd 2 Péter 1, 16-19. Hogy Isten az ő szerelmes fiának nevezte őt, akiben gyönyörködik, jelezte, hogy ő volt az atya egyszülöttje. De ennek teljes bizonysága az ő feltámadásában nyilvánult meg. Figyeljük meg, milyen hasznot nyertek ebből azok, akik között lakozott. Köztük lakozott telve kegyelemmel és igazsággal. A hajdani szent sátorban, melyben Isten lakozott, ott volt a törvény. Ebben a kegyelem volt jelen. Abban voltak az ánytképek, ebben az igazság, a valóság. A testet öltött ige mindenképpen alkalmas volt a közben járói tisztre, mert teljes volt kegyelemmel és igazsággal, két nagy dologgal, melyek hiány az elbukott ember szükölködött. És ez is Isten fiának bizonyította őt, épp úgy, mint ahogy az isteni erő és fentség, mely kisugárzott belőle. Először a kegyelemnek és igazságnak teljességével bírt önmaga számára, hisz ő a lelket mérték nélkül kapta. Teljes volt kegyelemmel, teljes elfogadást nyert atyánál, és ezért képes volt közben járni értünk. És teljes volt igazsággal, teljesen értette azon dolgokat, melyeket fel kellett fednie, és ezért alkalmas volt a mi tanításunkra. Az ismeret és az együttérzés teljességével rendelkezett. Másodszor a kegyelemnek és igazságnak teljessége volt nála a mi érdekünkben. Ő átvette ezeket, hogy nekünk adhassa. És Isten gyönyörködött benne, hogy gyönyörködhessen bennünk is ő általa, ha ő benne találtatunk. És ez volt a törvény ányképei által szemléltetett igazság, valóság. Tovább megyünk János evangéliuma első rész 15-18-ig terjedő ige versekhez. János bizonyságot tett ő róla, és kiáltott mondván, ez vala, akiről mondám, aki utánam jő, előttem lett, mert előbb volt nálamnál. És az ő teljességéből vettünk mindnyájan kegyelmet is kegyelemért. Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem pedig és az igazság Jézus Krisztus által lett. Az Istent soha senki nem látta. Az egyszülött fiú, aki az atya kebelén van, az jelentette ki őt. Ezekben a versekben az evangélista újra kezdi keresztelő Jánosról szóló bizonyságtételének bemutatását. 15. vers. Előbb azt mondta, 8. vers, hogy jött tanúbizonyságul. Most itt elmondja, hogy ennek megfelelően bizonyságot tett. Itt figyeljük meg, hogy fejezte ki bizonyságtételét. Kiáltott. A róla szóló jövendőlés szerint, hogy kiáltó szó lesz. Az ószövetségi proféták is kiáltottak, hogy a népnek tudtára adják bűneiket. Ez új testamentumi proféta hangosan kiáltott, hogy megmutassa nekik megváltójukat. E kiáltás jelzi, hogy egy nyilvános bizonyságtétel volt, kihirdetve mindenkinek, hogy minden ember tudomást szerezzen róla, mert ezt megtudni mindenkinek érdekében állt. A hamis tanítók titokban csábítanak, de a bölcsesség az utcák szegletein hallatja az ő szavát. E kiáltás jelzi azt is, hogy szabadon és teljes szívvel tett bizonyságot. Kiáltott, mint olyan, aki teljesen meg van győződve az igazság felől, melyről tanúskodik, és teljes szívből ragaszkodik hozzá. Ő, aki repesett anyja méhében, Krisztus közeledtére, amikor megfogant, most hasonló módon újjong lelkében az ő nyilvános megjelenésekor. Figyeld meg azt is, hogy miben állt a bizonyságtétele. Arra hivatkozik, amit szolgálata elején már mondott, amikor utasította őket, hogy várjanak valakit, aki utána fog jönni, akinek ő csak útkészítője volt, és soha nem is akart mást, mint azt, hogy őket hozzávezesse, s az ő útját egyengesse. Elejétől kezdve elültett nekik bizonyságot. Jegyezzük meg, nagyon vigasztaló egy igehirdető részére, ha lelkismerete bizonyságot tesz mellette, hogy szolgálatában becsületes alapelvek szerint és őszinte szándékkal, tiszta tanítással járt el. Egyedül csak Krisztus dicsőségére és tiszteletére volt tekintettel. Most, amit akkor mondott, erre a Jézusra alkalmazza, kit nemrég megkeresztelt, s aki oly kiváló módon elismerést nyert a mennyből. Ez az, akiről én mondtam. János nem csak megmondta nekik, hogy rövidesen feltűnik köztük valaki, s aztán hagyta, hogy ők találjanak rá maguktól, hanem ebben tűnt ki ő minden ószövetségi proféta felett, hogy különösképpen megjelölte a szemét. Ez az. Éppen ez az ember, akiről szóltam nektek, s mindaz, amit mondtam, rejá érvényes. Nos, mi volt az, amit felül lemondott? Először is az elsőbséget e Jézusnak adta. Ő, aki utánam jön, születése idejét s nyilvános fellépését illetően előbb volt nálamnál. Ő, aki utánam jön, s engem követ a prédikálásban és a tanítványok toborzásában, minden tekintetben egy sokkal kiválóbb személy, mint én. Mint hogy a fejedelem vagy herceg, ki később jön, magasabb tiszteletre méltóbb, mint a szállásmester, vagy az ajtón álló, aki utat készít neki. Jegyezzük meg, Jézus Krisztus, kit a magasságos fiának kellett hívni, Lukács 1.32, előbbre való Jánosnál, kit a magasságos profétájának kellett hívni, Lukács 1.76. János az új szövetség egy szolgája volt, de Krisztus az új szövetség közben járója. És figyeljük meg, bár János nagy ember volt, nagy névvel és befolyással rendelkezett, mégis kész volt megadni az elsőbséget annak, akit az megilletett. Jegyezzük meg, Krisztus minden szolgáinak előbbre kell helyezzék őt s az ő érdekeit saját maguknál és érdekeiknél. Azok rossz bizonyságot szolgáltatnak, kik a saját hasznukat keresik, és nem a Krisztus Jézusét. Filippi 2.21. Ő utánam jön, és mégis előbb volt nálamnál. Jegyezzük meg, Isten az ő ajándékait saját jó tettése szerint osztogatja, és sokszor keresztbetett kezekkel adja áldásait, mint Jákob tette, előnyben részesítve a fiatalabbat az idősebbel szemben. Pál apostol messze felülmúlta azokat, kik előtte voltak a Krisztusban. Tehát látjuk, hogy az elsőbséget e Jézusnak adta. Aztán látjuk azt is, hogy megadja a jó okot erre. Mert azt mondja, ő előbb volt nálamnál. Görög szavak. Ő volt az én első, ősokom, akitől eredetem vettem. Az első egyike Isten neveinek, Izsaiás 44.6. Ő előttem van, elsőbb nálamnál, időrendben. Előttem volt, mert ő már Ábrahám előtt volt, János 8.58. Sőt, mindenek előtt volt, Kolossi 1.17. Én csak tegnaptól vagyok, de ő öröktől fogva van. Csak azokban a napokban történt, hogy keresztelő János eljött, olvassuk Máté 3.1-ben. De urunk származása régtől fogva, öröktől fogva van. Mikiás 5.2. E kijelentés bizonyítja, hogy két természet van Krisztusban. Krisztus, mint ember, János után jött, ami az ő nyilvános megjelenését illeti. De Krisztus, mint Isten, előtte volt. És hogyan lehetett másként előtte, ha nem az ő örök létezése folytán? Aztán kifejezésre jut ebben, elsőbb nálamnál, hogy elsőbb felsőbbrendűség szerint, mert ő az én uram. Eképpen egyes fejedelmek elsőknek neveztetnek. Ő az, akiért, és akinek szolgálatáért én elküldettem. Ő az én mesterem, s én az ő szolgája és követe vagyok. Láttuk tehát, hogy az apostol eként újra kezdte keresztelő János szolgálatának bemutatását. És ezután az apostol hirtelen visszatér, hogy újra Jézus Krisztusról szóljon. És nem tudja folytatni a keresztelő János bizonyságtételét a 19. versig. A 16. vers nyilván a 14. vershez kapcsolódik, ahol a testélet ígéről az volt mondva, hogy teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Most a dolgot nem csak imádatunk, hanem hálánk tárgyává is teszi, mert az ő teljességéből vettünk mi mindnyájan. Ő ajándékot vett az emberek számára, Zsoltár 68.18, hogy ajándékot osztogasson, adhasson az embereknek, Efézus 4.8. Telve volt azért, hogy mindeneket betölthessen, Efézus 1.23, hogy betölthesse erszényeiket, példa 8.21. A teljességnek túlcsorduló kutforrásával bír. Mi mind tőle vettünk. Mi mind, az apostolok, egyesek így értik. Tőle vettük az apostolság kiváltságát, mely kegyelem, és az arra való alkalmatosságot, és ez az igazság. Vagy inkább mi mind a hívők, mindannyian, kik őt befogadtuk. 16. vers. Tőle vettünk áldásokat. Jegyezzük meg, minden igazi hívő Krisztus teljességéből él. A legjobb és legnagyobb szentek nem élhetnek nélküle, s a legkisebb és leggyengébb szentek is élhetnek általa. Ez kizárja a büszke dicsekvést, hogy valamink lenne azon kívül, amit ne kaptunk volna. És elhallgattatja az aggódó félelmeket, hogy szükséget szenvednénk valamiben, amit ne kapnánk tőle. Lássuk, mi az, amit tőle vettünk. Először is kegyelmet kegyelemért. Mindaz, amit Krisztus által nyertünk, össze van foglalva ebben az egy szóban, kegyelem. Épp a kegyelmet nyertük tőle, görög szavak. Egy ilyen nagy ajándékot, ilyen gazdagságot, ilyen nélkülözhetetlen kincset. Nem kevesebbet nyertünk, mint kegyelmet. Ez egy olyan ajándék, melyet hangsúlyosan fejez ki az ige. Ismételve van, kegyelmet kegyelemért. Mert ebben az épületben minden egyes kőre, akárcsak a csúcskőre, ezt kell kiáltsuk, áldás, áldásra jár. Angolul, kegyelem, kegyelem. Figyeld meg a kapott áldást, kegyelem. Isten jó akarata ez irányunkban, és Isten jó munkája bennünk. Isten jó akarata munkája a jó dolgot bennünk, és aztán egy jó dolog alkalmasakká tesz, kvalifikál bennünket, hogy jó akaratának további jegyeit vegyük. Amint a víztároló a vizet a forrás teljességéből nyeri, amint az ágak a nedvet a gyökérzet teljességéből szívják, s amint a napfény a nap teljességében fénylik, úgy vesszük mi a kegyelmet Krisztus teljességéből. Láttuk tehát a kapott áldást, a kegyelmet. Figyeljük meg a vétel módját, kegyelmet kegyelemért, görög szavak. E kifejezés egyedülálló, s magyarázók különféle értelmet tulajdonítanak neki, amelyeknek mindegyike hasznos a Krisztus kegyelme kimeríthetetlen gazdagságának szemléltetésére. Kegyelmet kegyelemért. Ez jelzi e kegyelem ingyenességét. Itt a kegyelmet kegyelemért nyerjük, minden érdem nélkül. Így értelmezi Grotius. Nem önmagunkért nyerjük a kegyelmet, legyen világos előttünk ez, hanem igen, atyám, mert így volt kedves te előtted. Kegyelem szerint való ajándék ez, Róma 12.6. A Krisztus által nyert kegyelemért részesülünk mi a kegyelemben. Isten gyönyörködik Krisztusban, és ezért bennünk is gyönyörködik, ha ő benne találtatunk. Efézus 1.6. Aztán jelzi a kegyelem teljességét. Kegyelmet kegyelemre. Ez túláradó kegyelmet jelent. Egymásra halmozott kegyelmet. Így érti Camero. Egy kiárasztott, kiöntött áldás ez. S fogadjuk, amíg van üres edényünk. teljes üdvösségünkig. Az egyik kegyelem záloga a még több kegyelemnek. József neve azt jelenti, ő adni fog még hozzá. Olyan teljesség ez, mely Isten teljességének neveztetik, melyel beteljesedünk. Nem vagyunk szorosságban, a Krisztus kegyelmében, ha csak nem vagyunk szűkkeblőek saját szívünkben, saját lelkünk iránt. Továbbá jelzi a kegyelem szolgáló jellegét, hasznosságát. Kegyelmet kegyelemért. Olyan kegyelem, mely a kegyelem előmozdítására és gyarapodására szolgál. A kegyelmet mozgásba kell hoznunk, hasznosítanunk kell magunkban, fel kell gerjesztenünk a kegyesség erőit, a kegyelem cselekedeteit, szokásait. Másoknak szolgáló kegyelem ez, lehajló, mások nyomorúságát enyhítő kegyelem. A kegyelem egy talentum, amivel sáfárkodnunk kell. Az apostolok kegyelmet nyertek, Róma 1.5, Efézus 3.8, hogy azt közölhessék másokkal, 1 Péter 4.10. Aztán helyettesítést, helycserét jelent. Az újszövetségi kegyelem az ószövetségi kegyelem helyére lép. Így értelmezi Béza. És ezt az értelmezést támasztja le a következő mondat, 17. vers. Mert az Ószövetség ánképekben nyújtotta a kegyelmet. Az Új Szövetség a kegyelem valóságát tárja elénk. Az Ótestamentum idején is létezett kegyelem, az evangélium akkor is hirdettetett, Galácia 3.8, de azt a kegyelmet felülmúlja ez új, és annak a helyébe az evangéliumi kegyelmet nyertük, melynek dicsősége felülmúlja azt. 2 Korintus 3.10. A kegyelem kinyilatkoztatásai most sokkal világosabbak, a kegyelem közlései, áradatai sokkal bőségesebbek. Kegyelem ez, kegyelem helyett. A kegyelem fokozását és folytonosságát is jelzi. Kegyelmet kegyelemért. Ez annyi, mint új kegyelmet nyerni az előbbi kegyelem hasznosításáért, erősítéséért és tökéletesítéséért. Akinek van, annak adatik. Az isteni képmásra változunk át, dicsőségről dicsőségre. A kegyelem egyik fokáról a következőre. 2 Korintus 3.18. Akik igazi kegyelemmel bírnak, ezáltal még több kegyelmet nyernek. Jakab 4.6. Amikor Isten kegyelmet ad, ezt mondja, fedd ezt részletben, előlegként. Mert ő, aki ígéretet tett, be is teljesíti. Aztán a kegyelem egyezőségéről és hasonulásáról is beszél. A szentekben levő kegyelemnek a Jézus Krisztusban való kegyelem iránti hasonulásáról, azonosságáról. Így érti Mr. Clark. Kegyelmet kegyelemért. A bennünk levő kegyelem megfelel a benne levő kegyelemnek, amint a viaszra helyezett lenyomat azonos a pecsét vonásaival minden vonatkozásban. A kegyelem, melyet Krisztustól nyertünk, ugyanerre az ábrázatra változtat át bennünket. 2 Korintus 3, 15-8. A fiú képmására. Róma 8, 29. A mennyeiek ábrázatára. 1 Korintus 15-49. Láttuk tehát, hogy mi az, amit vettünk tőle, vagyis kegyelmet kegyelemért. És másodszor kegyelmet és igazságot nyertünk. Ezt mondja a 17. vers. Azt mondta 17. versben, hogy Krisztus teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Most pedig azt mondja, hogy általa kegyelem és igazság jött hozzánk. Krisztustól nyertünk kegyelmet. Ez olyan húr, amelyet gyönyörrel penget, és nem tud könnyen megválni tőle. További két dolgot egyez meg ezzel kapcsolatban ebben a versben. Ennek felsőbbrendűségét a Mózes törvényével szemben. A törvény Mózes által adatott, és egy dicsőséges kijelentés volt. Kinyilatkoztatta Isten akaratát az emberek iránt, valamint az ő akaratát az emberek felé. De a Krisztus evangéliuma egy sokkal világosabb felfedése, úgy az ember kötelességének, mint boldogságának. Ami Mózesnek adatott, az mindenestül elrettentő és fenyegető volt, s büntetésekkel fenyegetett. Egy olyan törvény, mely nem volt képes életet adni, ami mindenféle rettentéssel lett adva, Zsidók 12-18. De ami Jézus Krisztus által közöltetett, az teljesen más természetű. Rendelkezik a törvény minden áldott hatásával, mindazzal, ami jó és hasznos volt a törvényben, de nem rettenettel jön, mert kegyelem, tanító kegyelem, Titus 2.11, uralkodó kegyelem, Róma 5.21. Törvény ez, de gyógyító, helyrehozó törvény. A szeretet kedvessége képezi az evangélium erősségét, melyel megnyeri az embereket, nem pedig a törvény rettentései és átkai. Aztán a mózesi törvény felsőbbrendűsége után még hozzátesz egy dolgot. Megjegyzi, kifejezi az igazsággal való kapcsolatát, kegyelem és igazság. Az evangéliumban a legnagyobb igazságok fedetnek fel előttünk, hogy azokat értelmünkkel magunkhoz öleljük. S a leggazdagabb kegyelem tárul elénk, hogy akaratunkkal és érzelmünkkel karoljuk magunkhoz. Igaz beszéd ez, és teljes elfogadásra méltó, vagyis kegyelem és igazság. Kegyelem és igazság ez a Mózes által adott törvényre vonatkozólag, mert beteljesedését jelenti az összes ószövetségi ígéretnek. Az Ószövetségben gyakran találjuk az irgalmasságot és az igazságot együtt, egymás mellé helyezve, vagyis irgalmasságot az ígéret szerint. Hasonlóképpen itt kegyelem és igazság az ígéret szerinti kegyelmet jelöli. Lásd Lukács 1.72, 1 Királyok 8.56. Aztán lényegét, valóságát képezi az összes ótestamentumi előképnek és ánképnek. Volt valami a kegyelemből, úgy az Izraelnek adott szertartási rendelésekben, mint az Izrael népén végbevitt isteni gondviselő intézkedésekben. De ezek csak ánképei voltak az elkövetkező dolgoknak. És pedig annak a kegyelemnek, mely Jézus Krisztus kinyilatkozatása által közöltetett velünk. Ő az igazi páska bárány, az igazi bűnbak, engesztelő áldozat, az igazi manna. Ők a kegyelmet képletesen kapták, képekben szemlélték. Mi a kegyelmet a személy valóságában élvezzük, vagyis kegyelmet és igazságot. A kegyelem és igazság eljött, görög szó, lett. Ugyanaz a szó ez, mely a harmadik versben Krisztussal kapcsolatban van használva, minden ő általa lett. A törvény csupán Mózes által lett ismertétéve, de e kegyelem és igazság létezése, épp úgy, mint ezek felfedése, Jézus Krisztusnak tulajdonítható. Ez ő általa lett, mint ahogy kezdetben a világ is általa lett, és általa e kegyelem és igazság örökké fennáll. Láttuk tehát, mi az, amit tőle vettünk. Kegyelmet kegyelemért, kegyelmet és igazságot. És harmadszor egy másik dolog, amit Krisztustól nyertünk, Istennek egy világos kinyilatkoztatása felénk. 18. vers. Ő kijelentette nekünk Istent, akit soha senki sem látott. Ez volt a kegyelem és igazság, mely Jézus Krisztus által lett. Az Isten megismerése, s a vele való közeli ismerettség. Figyeljük meg minden egyéb kijelentés elégtelenségét. Az Istent soha senki nem látta. Ez jelzi, hogy mivel Isten természete lelki, ő láthatatlan a testi szemek számára. Ő olyan lény, akit soha egy ember sem látott, sem nem láthat. 1 Timóteus 6.16. Szükség tehát, hogy hitáltal éljünk, mely által szinte látjuk őt, a láthatatlant. Zsidók 11.27. Továbbá jelzi, hogy azok a kijelentések, melyeket Isten az Új Testamentumban adott önmagáról, nagyon rövidek és hiányosak voltak ahhoz képest, amit Krisztusban adott. Az Istent soha senki nem látta, azaz, amit Istenből láttak és ismertek Krisztus testévitele előtt, az semmi volt ahhoz viszonyítva, ami most látható és megismerhető felőle Krisztusban. Az élet és a halhatatlanság sokkal fényesebb világosságra lettek hozva most, mint ahogy akkor voltak. Továbbá jelzi, hogy az ótestamentumi proféták közül senki sem volt olyan jól felkészítve, hogy ismerté tegye Isten értelmét, gondolatait és akaratát az embereknek, mint ahogy a mi Urunk Jézus Krisztus volt. Mert közülük senki sem látta Istent soha. Mózes az Isten hasonlatosságát látta. 4 Mózes 12.8. De megmondatott neki, hogy nem láthatja az ő orcáját. 2 Mózes 33.20. De épp ez az, ami Krisztus szent vallását igen ajánlja nekünk, hogy egy olyan valaki által lett alapítva, aki látta Istent, és jobban értette őt, az ő értelmét és titkait mindenki másnál, aki előtte élt. Láttuk tehát minden egyéb kijelentés elégtelenségét. Továbbá figyeljük meg, hogy az evangéliumi kinyilatkoztatás teljes elégsége bizonyítva van annak szerzőjéből. Az egyszülött fiú, aki az atya kebelén van, ő jelentette ki őt. Figyeld meg itt, milyen alkalmas volt ő egy kinyilatkoztatás tételére, s minden tekintetben képesítve volt arra. Ő és egyedül csak ő volt méltó arra, hogy elvegye a könyvet és felnyissa annak pecsétjeit. Olvassuk Jelenések 5.9-ben. Alkalmas volt, először is, mert ő az Isten egyszülött fia, és ki ismeri úgy az atyát, mint a fiú. Vagy kiben jelenthetné ki az atya magát jobban, mint a fiúban? Máté 11.27. Ő az atyával egy természetű, úgyhogy aki őt látta, az látta az atyát. János 14.9. A szolgáról nem feltételezhető, hogy olyan jól ismeri, amit ura tesz, mint a fiú. János 15.15. Mózes hű volt, mint szolga, de Krisztus, mint fiú. Másodszor alkalmas volt, mert ő az atya kebelén van. Az ő kebelén volt öröktől fogva. Amikor itt volt a földön, akkor is, az idő alatt is, mint Isten, az atya kebelén volt, s ide tért vissza, amikor mennybe felment. Az atya kebelén, vagyis az ő különleges szeretetének kebelén, mint az ő kedveltje, akiben gyönyörködik, ki szüntelen az ő gyönyörűségét képezi. Isten minden szentje az ő kezénél van, olvassuk, de az ő fia az ő kebelén van, egy vele természetében és lényegében, és ezért a legnagyobb fokú szeretetben vannak egymással. Aztán az atya kebelén, az ő titkos tanácsainak keblén. Mint ahogy volt kölcsönös gyönyörködés, úgy létezett kölcsönös Isten tudat az atya és a fiú között. Máté 11.27. Senki sem volt oly alkalmas Istent kijelenteni, mint ő, mert senki sem ismerte úgy Isten értelmét, mint ő. Legtitkosabb tanácsainkról, gondolatainkról azt mondjuk, hogy keblünkbe rejtjük. Krisztus az atya kebel titkaiba látott. Mint kebelbarát be volt avatva szívének titkaiba. A proféták az ő lábainál ültek, mint tanítványok. Krisztus az ő kebelén nyugodott, mint meghitt barát. Lásd Efézus 3.11. Láttuk tehát, milyen alkalmas volt ő egy kinyilatkoztatás tételére. Aztán most figyeljük meg, milyen szabad volt a kijelentés tevésében. Ő jelentette ki. Őt, ez nincs az eredetiben. Ő jelentette ki Istenből azt, amit egy ember sem látott soha. Nem csak azt, ami el volt rejtve Istenről, felőle, hanem azt, ami el volt rejtve Istenben. Efézus 3.9. Görög szó. Ez egy világos, tiszta és teljes kinyilatkoztatást jelent. Nem általános és kétséges utalásokban, hanem sajátos, pontos, megfelelő magyarázatok által. Most már úgymond, aki fut, az is könnyen olvashatja Isten akaratát és az üdvösség útját. Könnyen olvasható mindenki számára. Lásd Habakuk 2.2. Ez a kegyelem, s ez az igazság, mely Jézus Krisztus által lett. Amen.